Jó estét kívánok! Az Értsünk szót utolsó eheti műsorában, könyvajánló rovatunkban a délszláv háború történeteit közelhozó regényről, Danyi Zoltán a Dög eltakarító című regényéről, Radics Viktória kritikussal, esszéíróval beszélgetünk. Te írtál egy kritikát erről, vagy könyvismertetőt a Magyar Narancsban, erről a könyvről, amiről azt mondtad, hogy nem háborús regény, miközben hát minden eseménye, történése valamilyen módon kötődik a délszláv vagy jugoszláv háborúhoz. Miért írtad azt, hogy nem háborús regény?
Hát minden eseménye kötődik, de például van egy hosszú fejezet, amelyik Budapesten játszódik, ahol is a csúcsforgalomban valamikor délután ül a kocsiában a hős, és ott káromkodik, és megpróbál valahogy arra szólni. Ebben a fejezetben írja például Danyi Zoltán, hogy bizonyos tekintetben Budapest is háború sújtotta övezet. Egy évtizedek óta tartó álló háború lesújtó színhelye, ahol az utcák sebesültekkel és áldozatokkal vannak tele. Tehát ez a regény eljut a háború egy, hogy mondjam, kiterjesztett, egy szineszéziás vagy egy zinekdohis állapotának a rajzához, ahol egyrészt a háború nem múlik el. Ez a legnagyobb tanulsága Danyi könyvének, hogy például a délszláv háború, de beszélhetünk akár a második világháborúról is, hogy ez valahogy nem múlik el, hanem jelen van az utcákon, az emberekben, ezen az egész szerencsétlen közép-kelet-európai tájékon. Másrészt ez a regény egy egzisztencialista regény szerintem. Tehát arról szól, hogy éli meg az egzisztenciáját egy egyszerű fickó, aki egy kicsit félnótás is, és ebben én mondjuk magamra is ismerek. Egy félresiklott művész, egy szegény fickó.
Furcsa kérdést fogok feltenni, de ez a regény szüli, hogy mi a háború? Ezeket a tereket, időket, ezeket a nagyon naturalista eszközökkel felvázolt szörnyűségeket is figyelembe véve elbizonytalanodtam a végére, hogy tudnám, hogy mi a háború.
Igen, itt pont ez a lényeg ebben a regényben, hogy ez bizonyos módon egyfajta antropológiai állapottá van kiterjesztve. Itt most segítségül hívnám Mannu János kedvenc költőm egyik versorát, aki azt írja, hogy itt élned, ölnöd kell. De tehát, hogy az ölés az életünk része. Akkor is, hogyha ez valamiféle sublimált formába történik, vagy éppen nem vér folyik, hanem könyv folyik, vagy éppen megaláztatás történik, vagy kirekesztés történik. És ezt viszont én pontosan a mi régiónk, Balkán, Kelet-Közép-Európa egy olyan sajátosságának tartom, hogy egyszerűen itt valóban minden körbe forog, és nem lehet úgy kilépni ebből az állapotból, ebből az antropológiai egzisztenciális állapotból, ahogy boldogabb vidékeken talán lehetséges, és ahol ez az élned, ölnöd kell, ez van módon sokkal fejlettebb kultúrává van transponálva.
Eltelt 20-25 év a regényben, sőt több is, mert hát a délszláv háború előtti korszakokat is sejteti Danyi. Mi az, amit most mondható el?
Én is sokat tartózkodom Vajdaságban. Valóban, hogy az ember kilép az utcára, elég körülnézni, egyszerűen látszanak mindenhol a háború nyomai. Most nem golyók formájában, golyóütötte nyomok formájában, mint például Budapesten, vagy Boszniában, vagy Horvátország bizonyos részein, hanem egy Isten és ember által elhagyatott, pusztuló vidéket lát az ember. Különösen a kisebb városokban, vagy a falvakban, vagy a vidéken, ott arra felé. Tehát, hogy ezért mondom, hogy ráülepedett, rákoszolódott a leromboltságában, a lepusztultságában ott van a háború, a Vajdaságban, és ebben az én szemléletem is a Danyi igen közel áll egymáshoz. De ez a regény nem naturalista regény. Van benne egy-két szilánk csak. Nagyon óvatosan adagolja Danyi az igazi, a véres háborús részleteket, és ez nagyon jól teszi, szerintem borzasztó kimérten. De inkább tehát a háborút, mint egzisztenciális állapotot, ami teljesen kiszolgáltatottá teszi az egyént, azt ábrázolja szerintem.
Mai nap volt egy beszélgetésem Vajda Mihállyal, és arról beszélgettünk, hogy hát a második világháborúban történteket sem biztos, hogy megfogalmazta pontosan és teljes egészében, akár az irodalom, akár a filmművészet, akár a filozófia, pedig hát eltelt 70 év.
Igen.
Hogy mi történt? Na most itt nem telt el 70 év. Le van ehhez keret, fogalom? Tudjuk egyáltalán, hogy mit kérdezünk?
Igen, de szerintem az a 70 év, ami eltelt, az nem sok. Hát sokunknak ugye a szülei vagy a nagyszülei ezt megélték. A másik, hogy ezek a traumák, ugye ezt Danyi is hangsúlyozza néhány beszélgetésében, ezek a traumák időtlenek. Egy trauma az, annak az a karakterisztikuma, ugye, hogy mindig jelen idejű. És mi felénk, a mi országainkban, szemben mondom a boldogabb nyugati kultúrákkal, egyszerűen nem alakultak ki azok a trauma feldolgozó mechanizmusok, ami egyáltalán nem könnyű munka, amivel elviselhetőbbé lehetne tenni az életünket.
Ennek a regénynek a hőse a testében szenvedi meg azt, ami körülötte történik, és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy megsérül, ám bár megsérül, hanem azt is, hogy az ő emésztése, a testi létezése válik nehézkessé, problémássá. Egyszer nem tudja megemészteni azt, amit átél. De ezek a problémák, ezek háború előtti problémák, vagy legalábbis a kezdetük az a háborút megelőző időkhöz vezet. Ez azt jelenti, hogy itt kitágul a kontextusa nem csak előre a háborúnak, hanem visszafelé menet is.
Igen, én szerintem ez a regénynek egyik remek megoldása, hogy ezek a testi állapotok ennyire nyomatékosan túlzásig víve, tehát egy művészi túlzással vannak ábrázolva, mert ezzel tudja ő érzékeltetni azokat a súlyokat, azokat az egzisztenciális súlyokat, amelyeket szinte valamennyien hordozunk magunkban. A korábbi állapotokról is szó van, valóban mondjuk a szimbólumok háborújáról, itt gondolok azokra a címerek háborújára. És mint tudjuk, ez a bizonyos szimbólumok háborúja, vagy ez a diskurzusok, vagy a verbális háború, ez ugyanúgy zajlik ma is például Budapesten is, meg ebben az egész régióban.
Nagyon sokszor felmerül az, hogy milyen kontextusban vannak ezek az események. Szó van Európáról, Amerikáról, térségekről, ide-oda utazásról, Berlinig, vissza Budapestre. Most mai fejjel, mai kontextusban olvasva ezeket az eseményeket, nagyon sok jelentés társul hozzá. Le lehet, vagy összeegyeztethető-e azzal, hogy ez a regény ugye 25 évvel ezelőtti eseményeket idéz meg, de hát mai kontextusban olvassuk, és hát a háború fogalma is bír egy mai fenyegetettséggel, szorongással, jelentéssel. Ez mit ad hozzá, vagy veszel-e ez a könyvhöz?
Tehát egyrészt ez a fickó, akit jön-megy, és utazik, meg vándorol országok között, és az a vágy, hogy Amerikába kerüljön, ez egy végtelenül otthontalan, aki mint kisebbségi sem tudta megtalálni a helyét. Valahol írja is a regényben, hogy hát itt ugye jugoszláviai magyarnak mondták az előtt, de hát ez mit jelent, most mit kezdjen ezzel? Ez egy rá oktrojált identitásképlet. a háború az, ugye ezeket az identitásokat próbálta tűzzel, vassal valahogy kimerevíteni, vagy létrehozni. A vérből próbálta ezeket megszülni, ami nem sikerült. És az utólagos folyamatokban megint csak ott tartunk, az össze nem hozható, a szétmálott, a csak ideológikusan, vagy valamiféle elméletek által megkonstruálható identitásképleteknél. Ilyen módon tehát az, ami háború, az egyfajta, az a mentalitásunkban is zajlik. Ezek a folyamatok, ezek pontosan, ahogy az előbb mondtad, és ez fantasztikus a Danyinál, hogy olyan nehezen, egyszerűen megemészthetetlenek. Igazából a 20. század örökségétől kezdve a mai posztmodern korunknak ehhez a cirkuszáig ember, aki saját testében és saját fejével, a saját érzékeivel akarja megérteni önmagát és a világot, az ilyen csődbe jut, mint ennek a regénynek a főszereplője, aki ugyan nem Danyi Zoltán, mert egyeszem harmadik szemében folyik az elbeszélés, de annál inkább egy olyan figura, aki az olvasót azonosulásra hívja fel azzal együtt, hogy borzasztó durván tud megnyilvánulni gyakran, és sokat káromkodik, és mindenféle testi bajai vannak.
Nekem a jugoszláv háborúról vannak, nem találok jobb szót, személyes élményeim, mert az a korosztály, aki akkor aktív hadköteles volt, az nagyon közel áll az én korosztályomhoz, és sokan jöttek és mesélték ezeket az élményeket. Ráadásul a 90-es évek, 2000-es évek fordulóján, időszakában azért elég sok visszaemlékezést, elég sok filmet, képanyagot lehetett látni, ezeket fogyasztottuk is. Tehát azzal az előítélettel álltam neki az olvasásnak, hogy hát nem tudom, hogy mi az, amit még nem hallottam, vagy nem mondtak el, vagy nem így mondtak el. És volt ebben a könyvben nagyon sok minden, ami most állt össze, vagy most érintett meg, vagy most engedtem, hogy megérintsen, vagy megrázzon, de nem tudom megfejteni, hogy miért.
Igen, nekem is hasonló élményeim voltak, én idősebb vagyok, mint de például amikor Sztarajevóban jártam, és ott a parkban, a városi parkban vannak a sírok. Andan a saját születésével találkoztam, 1960 írta rengeteg síron. Azért a másik kérdés azonban, hogy mi, akik térben távolabb voltunk, és fizikailag nem tapasztaltuk meg például a háborút, hogy mi vajon hogy tudjuk megérteni, nem lehet. De hogy tudjuk egyáltalán ezt fölfogni? Na hát a Danyi könyve szerintem ebben segíti az olvasót, hogy nem is az együttérzésben, hanem abban, hogy próbáljuk meg felfogni, hogy mi történt nem csak velük, hanem velünk is ezekben az évtizedekben. És egy picit elmélyülünk ilyen mód magunkban, de ez nem gondolati munka elsősorban, hanem egyfajta tényleg elmélyülés, egy érzékelési munka, akkor látni fogjuk, hogy mi bennünk is ott van a második világháború, valahol ott van a holokauszt, valahol ott van mindaz, ami történt a szocializmus idején is, valahol ott van az is, ami itt a szomszédban történt a délszláv háborúk alatt.
Frontról megtérő katonák, ismétlem, közel az én korosztályomhoz, eljutottak a magánbeszélgetésekben addig, hogy elmondják, hogy részt vettek erőszakos cselekményekben, gyilkosságokban. Soha nem mentek túl a részletekig, És én sem kérdeztem rá, mai fejemmel nem tudom, hogy miért, nyilván távol tartottam magamtól, vagy nem akartam erről tudni, vagy a szem és fültanú felelősségét nem vállaltam magamra, vagy hogyan tartható fenn egy barátság ezek után, ez is egy nagy kérdés. Ebben a könyvben azonban hát ezt nem lehet megkerülni. Azt hiszem, hogy számomra a legmegrázóbb jelenet az volt, ahol egy nemi erőszaknak a történetével szembesít, egy horvát nőt erőszakolnak meg a szerb katonák, és egyik katonának a szemszögéből látjuk a folyamatot. Ez...
Igen, csak ilyenkor egy eltávolításról is szolgál nekünk, akik szerencsésebbek voltunk az életben, amikor ilyen képeket látunk, mert hogy ez másokkal történt, mégis ő a szörnyeteg, meg azok a rettent és agresszív emberek, de közben, hogyha hagyjuk magunkra hatni például ezt a regényt, átéljük valahogy, akkor ezt a bizonyos rettenetes kegyetlenséget, vagy irgalmatlanságot, meg agressziót, meg ezt a rombolást, ezt valamennyien önmagunkban is le tudjuk csekkolni. Tehát itt nem, épp azt küszöböli ki a Danyi regénye, hogy a háború egyfajta katasztrofa turizmussá válik, vagy egyfajta olyan látvány, amit látunk, szörnyűködünk, és akkor soppánkodunk, hogy ja Istenem, soha többé ne történjen meg. Ez a soha többé ne ismétlődjön meg. Tehát ez a szentimentális sóhaj, ami mindannyiszor mindenki száját elhagyja, ez egy teljesen üres, patetikus szólamnak tűnik különösen ennek a regénynek a tükrében, mert ezek a dolgok állandóan ismétlődnek, és a békésebb tájakon megóvott emberek sem vonhatják ki magukat ez alól, mert ezek antropológiai sajátosságaink, és különösen ennek a régiónak a sajátosságai. Ezt nagyon szeretem, ezt az idézetet Danyitól, hogy mert úgy látszik, hogy az ember egy kurva lépésre teheti tanélkül, hogy belenne botlan az elcseszett múltba. Habár mindenki belelőtt már mindenkit a Dunába, és mindenki többször is megkúrta mindenki anyját, mondta. Mert ez egy, szerintem ez a monológnak ez a része, amit mit felolvastam, ez a kis töredék is azt érzékeltetheti, hogy micsoda megterhelt, milyen valóban hát egyszerűen a vérben és mocsokban álló régió ez, ahol mi is élünk.
A végig, amiközben ezt olvastam, és ezzel nyilván a szembesülés nem ússza meg az ember, meg nem is nagyon akarja megúszni, az járt a fejembe, hogy jó, rendben, mit kezdjünk ezzel? Mi, ez a fajta testi szimptóma, amit átél, ez belém olvasóba költözik, tehát hogy kezeljem ezt a irtózatot, ezt a saját testemtől való elidegenedést, a saját emberi testemtől. Nyilván, hát fizikailag hat az emberre az olvasás, émelyeg.
Igen, én is így voltam, tulajdonképpen már másodszori olvasásra tudtam elfogadni ezt a bizonyos, majdnem azt mondom, hogy koprofília és urolagnia, ami ebben a műben érzékelhető. Mit kezdjünk vele? Hát elsőbben természetesen itt is a szembenézés és a fölfogás, mert nem ismerek gondolati földolgozást, mert egyszerűen a fölfogás a fontos. Itt pontosan az érzékelésnek egyfajta intenzitására szólít föl, szerintem ez a mű is, meg én is mindig arra szólítom fel magam, mert ne felejtsük el, hogy egy olyan vizuálisan megterhelt, egy olyan szuper cirkusz világban élünk, ahol egyszerűen az érzékelési képességünk szembe csorbált. Tehát mindenképpen a fölfogás tartom én az első lépésnek, vagy a kihagyhatatlan fázisnak, annak a történelemnek a megértésében, ami mindannyiunk osztály része.
Van ez az egzisztenciális megrendülés, az undor, meg a szimpátia nagyon közeli ér egymáshoz. És nincs eszköz arra, hogy ezt kezelje az ember, ezt a kettőt egyszerre lássa magában.
Danyi Zoltán egy nagyon komoly, hosszú évekig tartó mentális és írói és esztétikai munkát végzett, amíg eljutott addig, hogy ezt így papírra vesse, és ezt így elégtárja. El szeretném mondani, hogy az író nagyon kifinomult, és spirituálisan fogékony, rendkívül érzékeny intellektus. Amikor ezt a regényt olvassuk a sok durvasságával, akkor talán nem is gondolnánk erre. Miközben ebben a regényben ez a sok káromkodás, ezek a brutalitások, ezek rendkívül nagy műgonddal vannak leírva. Danyi Zoltán itt önmagával szemben ment, amikor megírta ezt a regényt, önmagával, mint íróval és mint emberrel szemben. Tehát amikor a szentimentális, patetikus vagy esztétizáló zsalangoktól, vagy ettől az esztétizáló szemlélettel szemben írta meg ezt a regényét. Tehát itt arról van szó, hogy valóban itt vannak olyan mentális beidegződéseink és esztétikai elvárásaink, melyek megakadályozzák azt, hogy szembenézzünk önmagunkkal, vagy hogy tudomásul vegyük azt, ami történt, és azt, ami történik velünk.
Olvasási és lelki gyakorlat, és lelkiismereti gyakorlat is a szó legszigorúbb értelmében. Ha jól foglalom össze.
Iszonyú bonyolult mentális munka ez, amit nagyon nehéz elvégezni. Te emlékszem például, hogy amikor zajlott ez a balkáni háború, én Budapesten voltam, és az anyám fülsiketítő bombázások közepette ült otthon a nappali szobájában, az édesanyám a Vajdaságban, Zomborban. És emlékszem, hogy mi csoda, egyszerűen nem tudtam megérteni, egyszerűen nem tudtam felfogni, hogy az a szoba, abban a szobában, ahol én is felnőttem, és most az édesanyám meg az édesapám ülnek és éheznek, mert nem volt akkor éppen élelmiszerellátása, hogy ott velük történik, tehát tulajdonképpen velem történik. Most, ahogy erről beszélgetünk, pontosan érzem ezt a blokkot, ami akkor nekem még itt volt Budapesten a pici csecsemőm, akivel el voltam foglalva a meleg szobában. És pontosan éreztem ezt a blokkot, ami akkor, emlékszem most erre a blokkolásra, ami akkor én bennem megtörtént, hogy nem tudok segíteni, nem tudom felfogni, és nem tudok mást mit csinálni, mint hogy a kis csecsemőt dajkálom tovább a meleg szobába. Rengeteg ilyen leblokkolás van bennünk, úgy érzelmileg, mint gondolatilag, és esztétikailag is.
Valahogy ilyenkor az az emlék, vagy az a szöveg élmény jut eszembe, hogy a háború az mindig messze van. Az mindig valami távoli dolog. A háborúban lenni, erről lehet olvasni tudósításokat, híreket, történelmi eseményeket, hogy ez egzisztenciálisan mit jelent, ezt nem tudjuk, ne is tudjuk.
Igen, ám, de éppen a napokban történt meg az is velem, hogy jövök itt haza Budapesten a este 11 órakor valahonnan, és egy hirtelen látom, hogy két ember alszik a puszta földön a téli éjszakában, és ugyan egy hálózsákba be vannak burkolózva, de az csak térdig fette a lábukat, tehát kilógott minden két embernek tértől a lába, egy gyönge cipőben voltak. És úgy hirtelen azt hittem, hogy én most háború van. Hogy ha ilyen látvány tárul a szemem elé, akkor nem jóléti társadalom van, akkor nem demokrácia van itt, hanem akkor én egy háborús világban élek.
Nem tudjuk eldönteni, hogy ez, amit látunk, már béke, vagy még háború. Nem is lehet eldönteni, csak azt tudom mondani, hogy mindenki nagyon figyelmesen, nagyon lassan, nagyon érzékenyen olvassa el Danyi Zoltán a Dögeltakarító című könyvét. Ennek mélységeibe most Radics Viktória engedett betekintést. Köszönöm szépen a beszélgetést!
Én is köszönöm szépen!
o'clock, it's 4 o'clock, it's got to stop. Tell her, take no more. She practices her speech as he opens the door. She rolls over, pretends to sleep as he looks her over. She lies and says she's in love. She dreams in color, she dreams in red. Can't find a better man. Can't find a better man. Can't find a better man. Oh.
És szeretetben, békességben gazdag új esztendőt kíván a Csíki Sör. Az igazi. Az ünnepi műsoraink támogatója.
Kedves hallgatóink, az Értsünk Szót utolsó eheti könyvajánló műsorában Radics Viktória kritikussal Danyi Zoltán a Dögel takarító című regényéről beszélgettünk. Egész éves megtisztelő figyelmüket hétfőn induló sorozatunkkal, az Értsünk Szót hangajándék interjú fűzérével szeretnénk megköszönni. A karácsonyi hét vendégei Forgács András, Szvoren Edina, Péter Finovák Éva és Szabó T. Anna. Az elcsendesedés napjaiban is keressék a 106,8-es ultrarövid és az 1323 kHz középhullámú frekvenciákat. Most gazdasági magazinunk a Pénzbeszél következik. Kacsó Tibor zenei szerkesztő kollégám nevében is búcsúzom. Nagyon szép estét, hétvégét kívánok. Parászka Borókát hallották. Viszont hallásra!